Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Lecserélné vagy eladná autóját?
Nézzen szét a kocsi.hu HD felbontású képei között.
Ha nagy a család, válasszon autót úgy, hogy a gyerekek is elférjenek.
Vagy valami sportosat szeretne, amit mindenki megnéz.
Mobilról is egyszerűen kocsi.hu.
Üdvözlök mindenkit, ez az InStyle Mennek a podcastja az autóbutik járművekről és életről. Mai napon pedig itt vagyunk a stúdióban Perko Rudolf, Draskovics Andris és sztárvendégünk Vukman Attila, aki szerintem sok szempontból mondhatjuk, hogy egy kultikus személyisége vagy a hazai autós kultúrának, mert te vagy az a gyűjtő, aki nem titkolja a gyűjteményét. Mert aki elkezd belefolyni az autózásba, az előbb-utóbb elkezd hallani titkos gyűjteményekről. Pest határában van egy hangár, ahol Forma 1-es veterán is áll, meg ritka jaguárok. Ugyanígy, hogy Somogyban van egy pajta, ahol fú, ne tudd meg, milyen gyűjtemény van, Ferrari-k, és mindig jönnek ezek a történetek, és mindig valaki megesküszik, akinek egyébként én hiszek, hogy ezek léteznek, de igazából ezeket nem látni, a tulajdonos személy az mindig titkolt. Neked pedig van egy ismert gyűjteményed, amit te nem rejtegetsz, hanem sőt, bulit szervezel arra, hogy bemutasd ezeket az embereknek. Te miért nem bujkálsz és burkolózol a misztikum ködébe, Attila?
Hát nem tudom. Lehet, hogy megbuta vagyok. Hát de komolyan. Meg talán, mert nincs mit titkolnom. Nagy kérdés. Tehát szerintem, amikről így hallunk, ilyen nagy gyűjteményekről, nagyon értékes autókról, ott lehet, hogy az van a háttérben, hogy olyan pénzből van, amit nem szabad mutogatni, de az is lehet, hogy ilyen a mentalitás, ilyen szerények az emberek. Ugye ennek van olyan veszélye is, nem csak most a NAV-ra kell gondolni, hanem hogy rossz indulatú emberek esetleg ez miatt megkeresnek. És erre azt mondom, hogy lehet, hogy buta vagyok, nem kéne ezt csinálni, és a többieknek több esze van. Nem tudom, én bízok az emberekben, bízok abba, hogy ez miatt nem kezdenek ki. Mert ugye ez is egy jellemző Facebookon, ezeken a média csatornákon, hogy az ember kiteszi, hogy milyen van, és mindjárt elkezdenek vele. Nem csak incselkedni, hanem nem meg kellően beszélni velem.
Biztosan nem becsületes dologból van.
Igen. De nekem nagyon pozitív a tapasztalatom. Tehát tényleg kiteszem a Suprámat, ha van, és nagyon minimális az a hozzászólás, ami nem kellő, és ilyenkor mellém állnak. Tehát én nem szoktam vitába keveredni ennél, sőt, kírom, hogy igen, van egy cégem, jól presperál, ebből van a bevételem, nincs mit titkolnom, miért dugdossam, és szerintem egyszer élünk, csináljuk már azt, amit szeretünk, és ha van erre lehetőség, akkor hadd éljem úgy, hogy nyíltam, miért bujkáljak. Így gondolom.
Mennyi autód van?
Én is ezt akartam kérdezni.
Olyan 75 körül van, ennyi helyem van. Néha túllépem, és akkor nem tudom hova tenni, és akkor el kell adnom. Tehát most is olyan fázisban vagyok, hogy egy kicsit átcsaptam a szocialista autókból a japán irányba, hogy nincs helyem, és most eladok olyan szocikat, amik annyira nem nőtek a szívemhez, vagy úgy érzem, hogy nem annyira kúrensek. Tehát van egy csarnokom, ami 6-800 négyzetméter, az tele volt szocialista autókkal, mert elkezdtem a zsigulikkal, de lehet, hogy belevágok most egy másik
nyugodtan
témába.
Nyugodtan, tehát csapogjunk, ahogy jól esik.
Jó, tehát ugye elkezdtem a zsigulikkal, aztán utána elkezdtem más szocialista autókat is gyűjteni, és amikor az ember ilyen, úgymond kezdő egy bizonyos témába, akkor vesz egy 105-ös Skodát, meg vesz egy 13-10-es Dacia-t, aztán rájön, hogy létezik Garda is, kupé, létezik Sport Dacia, vagy Pickup Dacia, és akkor megvettem azokat mellé, de már nem volt helyem, és akkor számomra kicsit érdektelen, és magam nagyképűnek tűnni, azokat eladom, tehát a 105-öst vagy 100-as Skodát eladtam, de ugyanúgy ott van a 110-er vagy egy Garda, ami meg egy nívósabb, vagy egy más.
És mikor lett gyűjtés abból alapvetően, hogy szerettél volna egy-két autót, amit úgy megtetszett?
Igen, hát 13 évvel ezelőtt gondoltam úgy, hogy talán megtehetem azt, hogy legyen egy hobbi autóm. Ugye nem volt kétséges, hogy ez mi lesz, ez Zsiguli lett. Hiszen amikor nekünk, én 17 éves voltam, amikor az első autónk lett, és ez egy Zsiguli volt, egy 18 éves Zsiguli. És mondom, kipróbálom. Persze mindjárt visszajöttek, akkor talán 10 éve nem vezettem Zsigulit. Visszajöttek az élmények, és akkor vettem egy ilyet. Aztán
milyen Zsiguli volt amúgy?
Hát az egy 1002-es, de ott is egyszerre már vettem 1005-öst is, tehát hirtelen vettem többet. És mondom, hát itt van ez a dolog, jó lenne ebből is valami közösséget kovácsolni. Tehát itt Pécsen a világ végén egyedül egy Zsigulival, biztos az országban vannak ilyen emberek. Akkor alkatrész kellett hozzá, Rónai Márton, biztos mindenki ismeri Zsigulis körökbe. Vele kerültem kapcsolatba, ő akkor már szerintem 10 éve zsigulizott egész életébe, és mondtam neki, csináljunk már egy egyesületet. Ő ugye nem az informatika és a kommunikáció embere. Elkértem tőle a kis cetliairól az emberek nevét, telefonszámát, felhívogattam őket, és akkor így létrehoztuk a Veterán Zsiguli Egyesületet. És akkor ott kialakult egy olyan közösség, akik egyébként mai napig a legjobb barátaim, tényleg az élet legjobb barátait hozta oda nekem, és létrehoztuk az egyesületet, és akkor ott elindult egy ilyen egészséges versengés, kinek van a legkisebb alvásszámú, kinek van a legszélebb palettája, és akkor ebbe így elindultunk, meg lett az összes Zsiguli, és akkor jött az. És egyébként így jöttek a japánok is, hogy jó, a Zsigulinak már minden csavarját ismerem, most nem úgy, hogy én tudok szerelni, hanem hogy tudom, hogy hol rohad, és ha akarok egy újat venni, pontosan tudom, hogy mi a baja. Hogy akkor nézzünk már más, én kipróbálnék egy Dacia-t, ezért rengeteget kaptam mindig a Veterán Zsiguli Egyesületben, mert a Dacia az nem egy elviselt autó. És akkor utána mindenfajta szocit kipróbáltam, és veszegettem, ahogy mondtam, kialakult egy ilyen gyűjtemény.
És ilyenkor a gyűjtőként te hogyan válogatsz? Hogy ami érdekes, ami úgy meg van csinálva, ami másnak nincs, vagy egy régi típus, tehát mik azok a triggerek, amikre elkezdesz lecsapni, hogy neked az kell?
Hát ugye ez is egy olyan, amit tanulni kell, és fejlődik az ember benne. Tehát a Zsigulikat is először vettem kicsit érdektelenebbet, vagy nem olyan szépet. Aztán megtanulja az ember, hogy nagyon nehéz felújítani őket, nagyon költséges. Már abban az időben, 13 évvel ezelőtt még töredékért fel lehetett újítani, és még rengeteg alkatrész volt. Utána igyekeztem már inkább olyan autókat venni, amiket nem muszáj felújítani, meg szerintem egy eredeti állapotú autó sokkal értékesebb, mint egy felújított. Hiába sokkal szebb egy sárga, kadmiumos, csavaros, színre fújt, alvázvédős, mint tudom én, Zsiguli. De van eredeti 73-as Zsigulim, amiben beülök, és érzem azt a kis orosz precizitást, mert pedig a gyártás elején volt precizitás szerintem, hogy az nem volt még szétszedve, nem akad rajta, és hogy minden egyben van. Tehát próbáltam egyre jobban olyanokat venni. Persze van olyan autótípus, amiben szinte lehetetlen, a Warburg Transból nem tudok venni 3000 kilométerest, mert megfizethetetlen, meg nincs.
Abból a teherautóknál ez egy állandó probléma, hogy
meg a kombiknál is például, erről is tudnék beszélni, hogy a kombiból, bármilyen autótípusból találni normálisat, az szinte lehetetlen. Tehát van, ami nem lehet, de próbáltam ilyet. Aztán jöttek a japánok, ott meg egyre jobban, és ott szinte egyértelműen azt mondom, hogy csak olyat veszek, amit nem kell felújítani. Mert egyrészt ma már nem éri meg, másrészt, mert azt még nehezebb felújítani szerintem egy japán autót.
És akkor azt mondod, hogy itthon nincs is olyan szakembergárda, akivel ezt rentábilisan lehet csinálni?
Hát most már nincs. Nekem olyan szerencsém van, hogy van egy kollégám, alkalmazottam, aki egész nap ott van és szereli az autókat. Szereli a céges autókat, amik egyébként persze japánok HS, a legjobb. De mellett nekem felújít, és ő majdnem mindenre fogható, a fényezés nem tudjuk, mert sajnos nincs műhelyünk, de ő szerelő is, lakatos is, meg mindenből oda tud nyúlni. Tehát enélkül nem is lehetne 70 autót fenntartani.
Ott a 70 autós mintából azt már szerintem te le tudod szűrni, hogy melyiket a könnyebb üzemben tartani és megújítani az állagát. A japánt vagy a szocit? Csak mert hogy az én teóriám az, hogy ez erre nem tudok soha válaszolni, mert a szocinak esetleg a gyártási meg az anyagminősége lehet, hogy alacsonyabb volt, a japánhoz viszont nálunk, pláne egy régebbi belpiacoshoz, meg az alkatrész nehezen beszerezhető.
Hát igen, de most ugye megint a saját szemléletet tudom mondani, ott van nálam egy 50 pár éves ember, aki ezeket csinálja, ő ebben nőtt föl, tehát neki egy szociautó csukott szemmel, bármit oda teszek, azt megcsinálja. Tehát alkatrészt lehet hozzá keresni, tehát meg egy egyszerűek, egy Lada, egy Skoda egyszerű. Egy japán autónál viszont már olyan elektronika van, meg olyan speciális alkatrészek, meg olyan beállítások, amiket mi nem tudunk, ő se tud. Tehát ha nekem most megdöglene valamelyik turbós, hiper-szuper autóm, akkor biztos nem a Gézon barátom javítaná, hanem kell keresnem egy olyan embert, aki abba a típusban, még itt sem mindegy, hogy én értek a japánokhoz, hanem aki szubarus, aki szuprás, azokhoz kell elmennem, és azok segítenek.
A te szemedben mi az értékesebb? Egy nagyon szépen megmaradt gyári, vagy egy nagyon szép állapotban lévő korhű tuning?
Hát én eredeti mániás vagyok, tehát ez nem kérdés számomra. Azt hittem, azt kérdezi, hogy egy felújított vagy egy
ezt
eredeti,
már elmondtad, azt hogy elmondtam. A felújított az alacsonyabb
értékű. Nem, de ugyanakkor csodálattal nézem ezeket az autókat, és kíváncsi is lennék rá, hogy egy gyári mellett, ezt is elmondtam sokszor, és volt sértődés is, hogy van 200 SX-em, Szilviám, tök gyári, 180 az egyik másik 200 lóerő hosszú váltóval, és nem ad semmi élményt. De ha beülnék egy ilyen drift autóba, nem tudom elképzelni, hogy az milyen élményt adna. Tehát jó a tuning, de nem az én világom.
De gyújtói szempontból ezek nem léteznek már, a gyári Szilvia meg a gyári 200-esik szinten.
Hát de mégis, képzeld el, tehát van egy S13-am, ami 56 ezer kilométeres, nagyon jó története van. Most vettem egy S12-t, ami hiperritka szerintem 28 ezer kilométerre. Olyan gyönyörű, hogy mint a gyárból jött ki. Ezt is elmondhatod, hogy ha talál egy Opel Astrát szerintem valaki 20 ezer kilométerrel, az is mekkora élmény, nem ám, hogy egy ilyen Szilviát.
És bocsánat, ezek a beszerzési forrása, ezeknek milyen arányban külföld is belföld?
Hát nem, ezek általában mind külföldről jönnek. Nem az, hogy én veszem, mert sokat vettem külföldről, de természetesen valamikor pár hónappal ezelőtt külföldről hozták be.
Nyilván.
De pont az S13, az egy nagyon érdekes történet. Elmeséljem?
Persze.
Az egy 90-es autó, és 90-ben az olasz emberke megvette a magyar barátnőjének ezt az autót újonnan, és itt volt Magyarországon 2 évig, amíg össze nem vesztek, és úgy összevesztek, hogy ellopta tőle az autót. És nem volt papírja, kéz alatt ment, amikor nem tudom, 10 év múlva egy agrármérnök találta meg valahol, megvette, és rendőrismertsége alapján forgalomba jezte. Tehát az egy ős magyar autó, ha így nézzük, de ez ritka, az autóim közül nagyon kevés magyar van.
És neked ez plusz érték, hogyha akár ő is magyar, vagy nagy részét Magyarországon töltötte, mert én mondjuk a saját autóimnál, vagy ilyen youngtimer veterán autóknál nekem a szememben, és nem feltétlenül pénzben kifejezve, de így nosztalgia szempontból érdekesebb, hogyha tudom, hogy itthon volt, vagy főleg ilyen rendszerváltás előtt, mondjuk egy nyugati autó, aminél tudjuk, hogy nem biztos, hogy hivatalos forrásból beszerezhető volt, tehát hogy ez számít neked, vagy...
Japánban nem. Uh-huh. A szociban igen, tehát szociból is van azt rengeteg, gondolom, amit behoztam Finnországból, Litvániából, de itt van a legelső autóm, talán 1002-es, 73-as, amit mondtam, hogy tök eredeti. Uh-huh. Az ráadásul egy pécsi tanárbácsi nagyon kötődik
hozzám.
Nekem
egy ilyen az óriási plusz.
Így van. Hát főleg, ha nagyszülői meg lenni, meg lenne meg
ilyesmi. Igen.
Japánban nem annyira számít.
Igen, meg ott annyira alacsony, gondolom, az esély is erre, hogy...
Nagyon.
Egyébként, hogy szokott nálad lenni az ilyen beszerzési dolog, hogy szembe jön valami, és figyelsz minden csatornát, és akkor lecsapsz rá, vagy van egy Excel táblád, amiben ott van, hogy még szeretnél egy ilyen Datsunt, egy ilyen nem tudom micsodát, és keresed konkrétan azt a típust.
Ritkán van ilyen, hogy kerestem, már nem igyekszem megkeresni, az NSX lenne az, amit sokszor elmondtam, meg RX-7 FD, ami jó lenne, de nem keresem, mert olyan drága, hogy nem tudom most megfizetni. A Japánban azt mondhatnám, hogy nem keresem, hanem mindig ajánlanak, és most ellent mondok magamnak, mert a legutóbb előtti, tehát most pár hónapja vettem egy RX-7 FC-t, 34 ezer kilométerre, gyönyörű. Az például úgy jött, hogy be van állítva a használt autón, és ott jött föl. Ez tök ritka a japán autóban, használt autón szinte semmi értékes nem jön föl. Ez egy kivétel, de egyébként mind most már úgy van, hogy keresnek, hogy figyelj csak, itt van ez. Ez a Szilvia, az S12, akitől vettem, aki ezzel foglalkozik, MX-ötökkel, őtől vettem az S15-öt is, ami szintén, 14-et, ami gyönyörű. Sokáig beszélt rá, hogy vegyem meg, mert nagyon drága. Én már kicsit később léptem be a japán dologba, és már kicsit drágán veszem az autókat. Ezt egy 10 éve kellett volna, lehet, hogy zsigulik helyett, akkor most lehet, hogy azt mondhatnám, hogy milliómos vagyok. Tehát arra az S14-re beszélt rá sokáig, és akkor egyszer csak most hívott egy hónap ezelőtt, hogy figyelj, csak vettem egy autót Németországból, fönn van még a hirdetés, nézd meg, de ezt nem magamnak, neked vettem. és tök igaza lett, mert egy 28 000 kilométeres gyönyörű S12, és olyan becsület megmutatta a hirdetést is, tehát persze keresett rajta, és ez, nincs ezzel gond, de azért vette meg, azt mondtam, hogy az enyém legyen.
És te magad kimész autóért mondjuk Németországba, megnézed, és ott mérlegelsz, hogy akarod-e, vagy erre megvannak a megfelelő embereid?
Nem, ugye erre mondtam, hogy mutogatom, hogy biztos, hogy nem biztos, hogy jól csinálom, lehet, hogy butus vagyok, ugyanígy vásárolok is, tehát sajnos nem beszélek nyelveket, nagyon sok dolgom van a munkában is, meg gyerekek, meg minden ilyesmi, tehát én nem megyek el. Valahogy megérzem, hogy mi az a jó, és még nem fürödtem be. Tehát én vettem, a legtávolabb Japánból vettünk, ott azért volt segítőm, vettünk egy Evo 6-ot, ami gyönyörű, de ott, hogy értékelik, mondjuk értékelő lapon, az nem volt nehéz jót venni.
Az a fehér Evo?
Az a fehér 6-os Evo. Ja,
van veled egy videó az alapjáratnak a YouTube csatornáján, igen. És ott az ott van mögötted, ahogy ülsz és mesélsz. Az csodálatosan néz ki.
Tehát ez tök eredeti, 107 ezer, ilyen nincs. De vettem Angliából, Hollandiából, Portugáliából autókat, és most már ugye mondom, drágák, tehát nagyon sokba kerül, az ember szerintem sokat kockáztat, de mindig megtalálom azt az embert, aki magyar, aki ért hozzá. Ugye technika van most már, a Portugáliából úgy vettük meg, hogy videóhívás. Ugyan egy viszonylag idősebb ember volt, és nagyon nehéz volt vele dőlőre jutni mindenbe.
Ez milyen autó volt?
Ez az AE86, amit most hoztunk Portugáliából most. És tehát találok segítőt, küldök neki képet, megkérdezem a véleményét. Például az AE86 is egy nagyon jó példa, talán ezt is elmeséltem, ugye őneki, ennek az autónak is van egy gurúja, a Domán Zoli, biztos hallottatok róla, és akkor láttam Olaszországban egy szépet, elküldtem neki, szóval hát szép, de várjál csak, hát figyelj, ehhez adtam alkatrészt, és akkor kiderült, hogy a Litvániában üléseket adott el, akkor a Litvántól kapott képeket is, és látszott, hogy uha, hogy nézett az autó ki. De viszont benne vagyok egy AE86-os csoportban, zárt csoportban, ott láttam egy öreg felrakott egy ilyen kérdést, hogy mennyit érhet ez az autó, repülj rá. És akkor írtam az öregnek, és beszélgettünk, úgyhogy nem tudok nyelvet, de Google fordító az már mindent megold. És
a portugálok sem mindig beszélnek más nyelven.
Nem gyulladt fel, attól, hogyha nekem írna valaki egy általam hirdetett cuccra egy Google Translate-es levelet, én biztosan azt mondanám, hogy ez egy csaló, és nem válaszolok.
Hát jó, én akkor bevetem azt, amiért itt vagyok most is, elküldöm az alapjáratnak a videónak a linkjét, és akkor látják, hogy nem vagyok csaló. Mm. Igen. Tehát én már kihasználom ezt, ez általában működik, és ez szerintem nem csúnya dolog.
És akkor tudok az a négy-egy kártyád akkor.
Igen.
És akkor utána trélerre jönnek haza ezek az autók.
Általában igen, de még itt is, tehát ezt is akartam mondani, hogy japán társadalom, hogy bekerültem be, ugye szociba voltam, ott is egy nagyon jó kis társaság kialakult, csináljuk a retropartizánokat, az is egy ilyen összefogásból, több márkának az összefogásából. És a japánoknál is itt vannak ezek az emberek, akik egyszer nem irigyek, ugye beszéltünk erről, hogy mutogatom, és ebből lehet irigység és baj, lehet, hogy egyszer lesz egyébként, de inkább jönnek és segítenek, és támogatják ezt a hülyeségemet, és akkor segítettek olyan trélereset összehozni, aki kamionnal hordja Európába az autókat, és az felrakta, és sokkal olcsóbban, mintha kiment volna valaki.
Még visszatérve a tuninghoz, hogy azt mondtad, hogy neked a gyári az a minden, de hogy van egy olyan Skyline-od, ami egy gyári, gyári állapot, de japán kvázi házon belüli tuning cég építette meg nagyon durván, és mire ez az adás megjelenik, addigra arról a cikk az olvasható is az instaiman.hu-n. Erről mondanál pár szót, hogy akkor az mégis hogy illik bele ebbe a képbe?
Nagyon egyszerű magyarázata van, mert ez volt. Tehát én úgy indultam el Evo-t venni 6 évvel ezelőtt, hogy nem Evo-t akartam, hanem Skyline-t. És már akkor néztük, akkor már Amerikába be tudták vinni az R32-t, és annyira drága volt, hogy azt mondtam, hogy kapjátok, mert nekem nem kell Skyline akkor, és ott az a gyönyörű elhoztam. Aztán gyűltek, és akkor jön, ugye van most is az NSX fétisem, meg az RX, és ugyanígy volt az R32 is, hogy nekem ez kell. Ültem akkor ebbe a budapesti autóba, már vittek, úgy éreztem, én még életemben nem ültem ilyen erős autóban, most is azt mondom. Tehát amit megvettem, azt megmutatták pár évvel ezelőtt.
De ez egy ilyen 500 lóerő körüli HKS tuningos, iszonyatosan kvázi versenyautónak megcsinált autó.
Tehát nagyon erős, tényleg állítólag. Az előző tulaj az modern autókat is legyorsult vele. És akkor eljutottam oda, hogy most megint van egy kis pénzem, és akkor is kell nekem L32, és akkor elment Angliába, találtam egy szépet, ott is élként magyar, aki segít, ezért elment megnézni. És akkor utána Anglia, meg minden, vám, áfa, szállítás, bizalmatlanság, minden hülyeség. Közben itt volt egy magyar, ami még ráadásul fel is van húzva, tehát az itt egyek hozzá nem rossz érzés, hogy nem egy 280 lóerős gyári Skyline-ról beszélünk, hanem egy ilyenről, amit azért lehet használni. Itt van magyar rendszámmal, és kb. Inkább olcsóbban meg tudtam venni. Ugyan tudtam, hogy ez nem marad olyan, mint amilyen volt, amikor megvettem. Én ezzel lecseréltem a lökhárítókat, az üléseket vettem bele, tehát még ráköltöttem millió fölött, hogy ilyen gyárias legyen a külseje. Tudtam, hogy nem fogom így hagyni, de mégis észszerűbb döntés volt. Tehát azért el sem mondtam, de egyértelmű, hogy veszem ezeket az autókat, de nem pénzkidobásban, azért ezt befektetésnek is tartom. Tehát megnézem, hogy mennyire veszem, hogy az azért még pár év múlva, ha el kell adni, akkor rentabilis legyen.
Ként a pont ott a felhúzott Skyline-odról írta a Sturz Anti azt, hogy talán azért is szerencsésebb ezen megélni a Skyline-nak a legendáját, mert így versenyautó szintre megépítve olyan, amiből a legenda épült. Uh-huh. Mert ott nem a boltban kapható szériautók építették fel azt a legendát, hanem a versenypályás sikerek, amikor mindenkit elvertek folyamatosan.
Igen. Tehát azért mondom, nem baj, hogy ez ilyen tuning. Jó érzés. Jó, hogy nem azt érzem, és most mondom, már Facebookon kaptam, ezért én mindig a szegény Szilviákat lehúzom, hogy beleülök, és csendes, és olyan Suzuki, de nagyon el kell taposni, hogy menjen, nagyon hosszú váltója van. A Supram az nem ilyen. Azzal is ment most az Anti, és felhívta a Gerit utána, hogy figyelj, ez az autó biztos, hogy nem gyári. Mert mondtam neki, ez gyári, de nem gyári. Mondta Geri, hogy kipufogó van benne. Más rendszer, ez nincs katalizátor, ez már egy kicsit elengedi. Tehát jobb azért úgy vezetni egy ilyen Nimbust, hogy annak van ereje is.
Papírügyileg ezek az autók hogy vannak? Mert gondolom, hogyha ugye azt is szem előtt tartod, hogy legyen értéke, akkor
kell papírozni kell.
Muszáj lesz.
Így van. Tehát ez most épp az Evo 6 a legjobb példa erre. Itt van már nekem 4-5 éve, itt volt Magyarországon, vagy 3. És japán papíros volt, és ott volt ott levek felettem, hogy egyrészt ez így majdhogy nem értéktelen, jó, nyugaton nem, de Magyarországon nem venné meg senki a japán papíros autót, és már nagyon régóta érdeklődtem, hogy ezt hogy tudom megoldani, és mindenki mondta, hogy oda kell adni valakinek, aki elvisz, és Németországba forgalomba helyezi. Német papírokat szerez rá, ugye ezt úgy lehet, hogy ő német lakcímmel rendelkezik, meg kapcsolatokkal ehhez. És hát több ilyen kereskedőt, meg mindenkit találtam, de ez úgy játszik, hogy minden papírját az autóval együtt odadom, és vagy látom, vagy nem látom. És most találtam egy olyan embert, aki elvitte, megcsinálta, és utána hajlandó volt vissza is adni nekem.
De ez Németországon keresztül?
Németországon keresztül, és utána még nincs semmit vége a játéknak, mert hiába vagyunk EU tagok, meg hiába van EU papíros autóm, ezt Magyarországon az NKH-nál szerintem 3%-ába lehet levizsgáztatni. De van olyan hely, ahol azt mondják, hogy hát unióban vagyunk, akkor most egy uniópapíros autót, amit elfogadnak máshol, itt most miért nem helyezünk forgalomba? Mert hogy nincs COC papírja, de 2000 előttének nem kell, most nem megyek be a részletekbe, annyira nem is értek hozzá, de van, ahol európai ilyen gondolkodnak, és oda el tudtam vinni, és most már magyar rendszámos, és ez a hatalmas érték. Sokba került ez is, de így lett értékes az autó.
És az OT, mert a Zsiguliknál, meg egyéb szociautóknál gondolom az igaz út.
Meg a japánoknál is, például ezt is az Evo-nál is az OT lett volt az út, ha erre akarsz kiukadni.
Igen, erre.
Csak ahhoz még fiatal.
Ahhoz a 99-es, tehát azért az sok idő.
De akkor ami már korban betölti, azt OT-re viszed?
Mindenképpen. Hát még akkor is, ha európai papírja van, most egy Subaru SVX vár erre, vagy a harmadik generációs Supram is svájci papíros, osztrák papíros volt. Amit ráköltök egy jó állapotú autónál, a Supránál futóművét, meg egy kicsit ide-oda fújogatni kellett, az körülbelül megegyezett a regisztrációs adó költségével, tehát inkább OT-ra helyezem forgalomba, és akkor nincs súlyadóm, biztosítás is kevesebb, és ami fontos, mindenki kérdezi, hogy miért ragaszkodok az OT-hoz, mert ha kimegyek ezzel a Toyota AE86-tal sima rendszámmal, mert forgalomba tudtam volna helyezni úgy is, akkor az egy közel 40 éves Corolla
papíron,
értéktelen. Egy értéktelen. Tehát ha összetörnek, a biztosító szerintem azt mondta volna, hogy 300 000 forint. De ha van OT rendszámom rajta, akkor ugyan még nem hallottam erről precedens, de tuti, hogy van jogalapom, hogy elmegyek, és azt mondom, hogy ez egy több milliós autó, és biztos, hogy pereskedés lenne belőle, de lenne jogalapom rá szerintem. Én ezért is ótéztatom, meg azért ez sok autó, ennek mind a súlyadóját, meg a biztosítását kifizetni, az nagyon sok pénz.
Itt szóba került az, hogy te ezt valamennyire befektetésnek is tekinted, mm-hmm. tehát hogy rentábilisre akarod a végén kihozni a mérleget, de hogy nem azért gyűjtöd alapvetően, mert ez befektetés, mert azt mondják sokan, hogy igazából autóban nagyon nehéz befektetni. Ez picit olyan, mint amikor a szerencsejáték függők bizonygatják, hogy
igen.
pici pluszban
igen.
vannak.
Igen.
Hogyha ez csak egy mellékszál, akkor mi a te gyűjteményednek a célja?
Hát ez...
Értékőrzés, aha. a te szórakoztatásod, vagy hogy...
Ez mind.
Mind.
De vagy... és remélem elhiszik, tehát nem akarok nagy képű lenni, de azért is, hogy egy kicsit a jövendő nemzedéknek is adjunk valamit. Ez is már elmeséltem, mert tényleg akkora élmény volt, hogy kimentem egy veterán autó kiállításra, és én Suprával mentem ki, ott körülöttem szociautók, Mercik, meg BMW-k, és jön a nagymamával az unatkozó kis 5 éves vagy 6 éves kisfiú, lejöttek, mert éppen jó idő volt, és sétáltak, és ez a kisfiú az 2 órán keresztül minden szögbe hajolt, nézte a Suprát, mindenhonnan, érted? Tehát annak szerintem életre egy olyan élmény volt, hogy ezt nem felejti el, és ez jó érzés, hogy beültettem, azt az arcot láttad volna, amikor ő ülhetett egy Suprába, hát... És egyébként az egész, amit ott csinálok, azon a 800 négyzetméteren, az egy múzeum lesz majd, ha egyszer sok időm lesz. Vannak ott retro tárgyak, biciklik, minden hülyeség. Japánokban azért nehezebb ilyen tárgyakat gyűjteni. És ez egy látogatható lesz. Most is megkeresett pécsi autószerelő iskola, hogy eljönnének majd, és elhozza a diákokat egy foglalkozásnak, ez is tök jó.
Az, hogy te megmutatod ezeket, annak neked már szerintem ilyen nagyon régi hobbit, hiszen ti csináljátok a Retro Partizánok nevű eseményt, ami ilyen országjáró rendszerben minden évben, 2 évente rendezitek meg, és mindig máshol van, legutóbb 60-ban volt igen. már Pécsen.
Győrbe, Csestán többször, igen.
Tehát, hogy azzal is járjátok, ott ugye az dedikáltan szociautós buli.
Hát nem szociautós, hanem retroautós, tehát a 70-es, 80-as évek Magyarország, 90-es évek Magyarországára jellemző autók. Tehát ott vannak Mercik is, BMW-k is, csak abból a korból, hiszen akkor is voltak ilyen autók. Nem csak szoci, de persze főleg szoci, hiszen Magyarországon szoci volt akkor.
És pár éve elkezdted, ami a pólódon is látható, igen. a Japanese Classic Car Show-t, ami most idén Pécsen lesz.
Nem, ez az első alkalom. Ja, tehát mondtam már első. Több éve, hogy csinálnék egy ugyanilyet, mint a Retro Partizánok, hogy az embereket kicsit közelebb engedjük, meg a másik, hogy a veterán jellegét. Tehát a japán autóban ma még inkább a verseny, a tuning és a drift van. Pest környékén van évente 2, azt hiszem, ilyen nagyobb rendezvény, ahol rengeteg japán autó van, de inkább a sport jellege van, és nincs kiemelve az eredetiség, a veterán jelleg is. És nagyon sok emberrel beszélek, akiknek hasonló gondolkodása van, mint nekem, és ők nem mennek el erre a rendezvényre. Tehát szerettem volna egy olyan rendezvényt, ahol a japán autóknak egy kicsit más oldalát mutatjuk meg. Ez az első alkalom egyébként, beszéltem, mondom erről többször már, de nem kis munka, meg idén elmaradt a Retro Partizánok, a Veterán Zsiguli Egyesületben úgy döntöttünk, hogy nem tartjuk meg, és mondom, akkor van egy kis időm, nem kell azt csinálni, akkor gyorsan megrendezem ezt.
És itt a kiállított autók száma, és ebből a te autóid aránya az milyen lesz?
Hát, benne a csarnokban 100 autó lesz. Kicsit aggódok is, mert próbálom úgy elhelyezni őket, hogy legyen köztük hely, hogy el lehessen járni. Fotósok javasolták, hogy ne halszálkába, hanem össze-vissza, és tényleg sokkal látványosabb egy kiállítás. Tehát 100 autó lesz benne, hát abból 21 pár autó lesz az enyém szerintem, de van olyan autó, és nem is egy, ami kiszorul onnan. Tehát a Suprán, például annyi érdekes mód, hogy MK4-es Suprából jelentkeztek szinte legtöbben. Az ember azt hinné, hogy abból nincs is tényleg sok, de jönnének meg 3-asból. Tehát a Suprán nem a főhelyen lesz, hanem vagy a bejáratnál, vagy lehet, hogy kint az udvaron. Tehát nekem több autóm nem lesz benn. Tényleg nem rólam szól, ezt is próbálom hangsúlyozni, hogy a magyar-japán autós társadalmat próbálom összehozni, és ez működik, mert külföldről is, akik kint dolgoznak, magyarok, azokból is többen, van, aki haza is hozza az Evo-ját például, vagy aki kint dolgozik itt az autója, elhozza erre a kiállításra, hazajönnek.
És akkor elindítottad ezt a hírt, hogy szervezel egy ilyet, és elkezdtek maguktól jönni a felajánlások, hogy ki mit hozna?
Igen. Tehát van Facebookon japán autós csoport, ami elég nézett. Oda beírtam, és akkor jöttek, meg terjedt a híre. meg is kerestem embereket, de még most, ma is jönnek még felajánlások.
És akkor ilyenkor te bekérsz fotókat, igen, megnézed, hogy az úgy megfelele uh-huh. annak hát meg a színvonalnak, hogy... igen, akkor beszélgetsz. Igen, igen. És amikor te valakit fölhajtasz, hogy tudod, hogy mondjuk neki van egy NSX-e, uh-huh. csak mondjuk egy konkrét példát, akkor ráírsz, vagy ismered már az összes NSX-et itthon, vagy ez hogy zajlik?
Hát tényleg most már rengeteg japán autós. Az NSX konkrétan ő velem évek óta, bemegyek az NSX csoportba, meg hát látják, hogy miket posztolok, és akkor ő jelentkezett, hogy ő például elhozná. Azért mert volt ilyen programpontunk is itt a beszélgetésben, hogy van-e olyan autótípus, remélem most nem húzom ki a gyufát, de van, tehát a Skyline-osok, ott olyan nagyon furcsa szemlélet van, a régi Skyline-osok. Tehát ott, akivel beszéltem, akit ismert, nagyon kevés GTR van itthon, uh-huh. de ott ő azt mondta, hogy most hogy gondolom, hogy ingyen eljönnek ide egy ilyen kiállításra. Hogy? Mondom, ne gyertek. Úgyhogy sajnos GTR-ből tehát a nagy GTR az lesz, uh-huh. a R35, de a 32-ből az enyémet kell, és 33-ból nincsen, ott az én GTS-tém lesz csak kirakva.
Tehát, hogyha valakinek van egy R33 GTR-je,
gyári állapotban,
gyári, akkor írjon rád.
Nyugodtan, bármikor kicserélem az én GTS-témre. Szegényt azt is mindig lehúzom, pedig egy nagyon gyönyörű gyári és nagyon jó autó, de nem GTR.
Tehát a GTR és a GTS-t között tulajdonképpen egy darab turbó a különbség?
Nem. Négy kerékhajtás, sokkal más futómű, más a motor, az a 2.6-os a GTR, és az egy kovácsolt motor versenyre kitalálta a GTST. Nem mondom, hogy utcali, de azért az nem ugyanaz.
Szóval a családi sportautó, másik meg akkor a versenyautó.
Igen, de az a családi sportautó is, azt hiszem, 250-260 ló is, és aki hoz egy R34 GTR-t Nismo-t 34 ezer kilométerrel. Igen, a csúcsok csúcsa. Ő már a 2000-es évek óta programoz autókat, és amikor a Skyline-nal találkozott egy ilyen GTST-vel, és rá tudott lépni, akkor látta, hogy mennyire jól állítható az autó, és mennyire könnyen ki lehet belőle 3-400 lovat hozni. De az enyémből is ki lehetne, és a másik lényeges, hogy tartósan. Ez a fontos.
És te ezekkel az autókkal amúgy évközben mennyit tudsz járni?
Hát én ezt kivonom őket ősztől tavaszig, mert ezt most már kitapasztalni, úgy sincs olyan idő, de van P-rendszámom, ezért is, meg sokszor mindig van külföldi autó, amit még nem vittem el OT-re, és akkor az is tudok járni. Tehát kivonom, és akkor tavasztól őszig minden nap igyekszem mással hazamenni, ha nem esik. És akkor még ott vannak a szocik is, amik, ha eljönnétek hozzám, akkor látszik most ott a bagarásban, hogy a szocik elég porosak, szegények. A japánok kicsit tisztábbak, mert az a többet járok.
És a családban van olyan, akit megfertőztél ezzel a dologgal, és kiveszi a részét, vagy legalább haszonélvezője ennek, vagy ez teljesen a te kis világod?
Hát ez az enyém. Ugye a gyerekeim még kicsik, van egy 20 éves lányom, ő Pesten tanul, mondjuk neki is egy lanszerje van természetesen, de nem, így a családon belül nem.
De még itt visszatérve a beszerzésekhez, mert engem ez a része érdekel nagyon, hogy jó autót egyébként miért adnak el gyűjtők?
Haszonszerzésből szerintem.
Tehát az megvette egyszer jól, és akkor igen, most annyival drágábban igen, el tudja adni.
Legtöbb ilyen, de most van olyan autóm, kevés kilométeres, ami hagyatékból Németországba előkerült, és akkor oda került hozzá. Tehát olyan emberhez került, aki ezt belátott üzletet, és eladta.
És mennyire gyakori az, hogy valaki azért ad el valamit, mert egy másik fejbeütését akarja megvalósítani, mert a hirdetésekben azért gyakran van a másik projekt miatt eladó.
Igen, de ezek mind azok az autókat kerülöm el, tehát azok általában nem igazak szerintem. Szerintem nem igazak. De most mondhatnám magam, tehát ha egyszer beütném a fejem, és tényleg elhatároznám, hogy akarok egy NSX-et, akkor el kéne adnom több japánt, és én tényleg azért adnám el, hogy vehessek egy jobbat. Tehát nem biztos, hogy ez mindig igaz, de általában most itt a rendezvény, tegnap is rám írt valaki, hogy itt ez a Supra, ezt csak neked, hogy jó kezekbe kerüljön, van már Suprám, küldi a képeket, és egy szétbombázott MK3-as Supra. Hogy ezt ő, de azt is odaírja, ő csukott szemmel összeírna, de egy másik projekttel szeretné ő foglalkozni. Mondom, egyrészt van, másrészt rakd össze, ha ez csukott szemmel, és utána próbáld eladni, mert így nem fogod. Tehát ez látszik az üzenetekből, és erre mondom, hogy azért merek külföldön is venni autót, és most ez nagyképűen hangzik, mert valahogy azért ezt meg lehet érezni, már tapasztalat van, hogy melyik ember milyen indítatással kezdi elárulni ezt az autót, és hogy mit árul. A portugál egy egyszerű 50-es évekbeli ember volt, és érezhető volt, hogy szándékosan nem ver át, és tényleg nem találtunk olyan hibát, amit úgy, azt mondja azóta is, hogy ő ezt nem tudta.
Tehát, és mi volt ez amúgy?
Hát az egyik elem fényezve van, pedig úgy volt, hogy teljesen gyár, és ő azt mondja, képzeld el, hogy ő azt 17 éves korában kapta a szüleitől, tehát első gazdás autó volt, ráadásul közben ő kiment USA-ba 20 évre dolgozni, és az autó itt maradt Európába, tehát nyáron hazajött, akkor egy kicsit hajtotta. És tehát nagyon nagy ritkaság, és Portugália, ahol nem rohadnak el, tehát igen, olyan az alja, tiszta gyári az alja. Futóművet le kellett kezelnünk, mert japán, tehát azt megcsináltuk óti előtt, de eredeti alvázvédelem egy AE86-nál, tehát hihetetlen.
Jó, mondjuk ott a fényezettelem, az simán lehet, hogy szállítás közben ezt mondta megsérült. Ő is,
hogy fél évig állt ott valahol Portugáliában ez az autó, és tudja, hogy ott sérül. Mondjuk tényleg nem látszik, ám nem lehet látni az újrafényezést, de műszer kimutatja, tehát az biztos, hogy volt fényezve. De lehet, hogy ott meghúzták benne a parkolás közben.
Tehát az itthon gyártott autóknál, ami lehet Audi, Mercedes vagy Suzuki, annál is csomószor az, hogy szállítás közben megsérül, a kereskedő az úgy kerül oda, országon belülről, hogy van rajta egy sérülés, azt ott a kereskedő megcsináltatja. Gyorsan újra fújják, és új autó, de lehet, már van rajta egy javított elem.
Ugye ezek mind alul az ívnél rohadnak a japánon, de minden autó, és ennek ott vannak a ponthegesztések, tehát nem volt törve, nem volt ott hegezgetve, de az az elem, az fújva volt, ez egy kicsit fájt, de nincs jelentősége.
Azt mondtad, hogy azért hirdetések meg emberek ajánlják neked, de én úgy tudom, hogy neked azért van pár barn findod, ami ugye így a veteránozásnak kvázi az ilyen, nem tudom, ilyen szent grája, hogy mindenki azt keres, hogy nyit egy pajtát, és ott lesz benne a csoda. És te nyitottál már ki egy pajtát.
Hát szocióautóban, ha erre gondolsz. Igen. Japánban nem
Japán
annyira.
Japán pajt az viszonylag ritkább
erre felé. Igen. Ja, hát volt egy olyan ügyfelem szólt, mert itt is, tehát már szociautók se úgy jöttek, hogy a használt autót néztem, hanem tudják, hogy van egy hülye az országban, aki megvesz mindent. És akkor ügyfelem szólt, hogy a haverja vett falun egy házat, aminek van egy pajtája, és a pajtában meg egy Volga van. Mondom, ne szórakozz már. És akkor kinyitottuk, és tényleg egy hatalmas pajtába felbakolva egy fekete M21-es Volga. Az a látvány, abból cikk is, meg vannak fotóim, érdemes megnézni. Hát nagyon nagy élmény volt egy ilyet találni, és ráadásul nem egy szétrohadt akármi volt, hanem szerintem az öreg maga elkezdte felújítani, hogy talán veterán minősítésre visz. Nem tudtam vele beszélni, mert akkor már nem volt magánál nagyon. De hogy egy vadi új biztonsági volt benne az ülésen, 1000 üléshúzat nem volt elrohadva, és ilyen piros alvázvédővel az alja elkenyve, tehát maga módján újította, meg feketére ecsetelve, vagy fújva, de látszott, hogy alatta fehér volt. Ja, ez egy nagy élmény volt ilyen autót találni, de most gondolkodom, azért volt egy pár ilyen. Volt, amit úgy kellett készednünk a garázsból kihúzni.
És ilyenkor az eladók, vagy azok, akik odahívnak, ők tudják, hogy mi ez, vagy inkább azt várják csak, hogy vidd el?
Hát itt most azt várta szinte, meg jó ismerős ajánlott, és tudták, hogy megszállott vagyok, ezért jó indulattal adta, és fizettem érte 400 ezeret, tehát az ott jó, ugyan teljes felújítás, meg hasonló. De most már az idősek is, főleg az unokák révén teljesen képbe vannak ezzel a dologgal, és most már az öregek is, hogy ha még van, de már ez kihalt már Magyarországon is, tehát már nagyon-nagyon kevés szociautó van, hogy az öreg most már azt mondja, nem akarok vezetni, és itt egy 20 000 kilométeres Lada, ez már nagyon elenyésző, de ha ilyen van, akkor már ki vannak képezve, és már ők is 2-3 millióznak, tehát olyan nincs már, hogy 200 000 ér veszel egy nagyon nagy ritkaságot. Én úgy gondolom, hogy nincs már ilyen.
Egy szép Lada egyébként megér szerinted 2-3 milliót?
Nem 2-t, 5-öt. Tehát ezek
de
most már
annyira
5 millió...
lehet adni, vagy annyira hirdetik?
És nem a hirdetés, meg nagyon én is már nem szeretek Facebookon hirdetni, de megint az, hogy hírem van, úgy adtam el most 4-5 szociautót, hogy egy korombeli emberke, aki most kezd el veteránozni, és persze szociban nőtt föl, azt mondta, hogy nekem szükségem van egy ilyen, pont ilyen színű százaskodára, de ha itt vagyok már, az a fehér polszk is jól néz ki, és így elvitt 4 autót, és ő tudta, hogy mennyibe kerül felújítani ma egy autót, meg tudta, hogy egy eredeti autó mennyibe kerül, ezért a 13-10-es Dacia-t is 34 ezer kilométerért úgy vitte, hogy ő is jól járt, mert ha felújította volna, kétszer ennyibe került volna, meg én is jól jártam, mert én vettem 10 évvel ezelőtt 100 ezerekért. És bizony ott van egy 71-es Zsiguli, meg mellett egy 124-es Fiat, a púderkékek, amiről Csíkos egy gyönyörű cikket írt 10 évvel ezelőtt, amikor mi ladáztunk, még igazán elindítottuk ezt az egész ladamániát a Total Car felkarolásával.
Igen, az nagyon jó, mert szerintem világszinten nem volt ilyen irodalom arról, hogy mi a különbség az első Zsigulik és a 124-esek között, és hát a te két autód az megjelenésében nagyon hasonlít.
Ez a Lada 7 volt a Total Car-on. Ami, az a Lada 7 néven futó projekt volt, ami igazából nem egy hét volt talán, hanem inkább 2-3, de...
Sokáig ment, sok vagy 10 cikk volt, akkor a Csikosék azt mondták, hogy a Total Car-nak a legolvasottabb cikkei voltak. Tényleg úgy hosszú időre, mert akkor a 10 éve a szociautók, főleg a Lada, akkor volt sláger. Akkor mentünk Bocskorhoz, mentünk minden rádióba, elő a mindenfajta rendezvényre mentünk. Ez egy kicsit lecsengett, és szerintem ez van most a japán autóval, tehát most egy kicsit úgy érzem, hogy most ennek jött el az ideje, és most ez a sláger. És miről is akartunk beszélni, hogy...
Hát itt az eladás kapcsán mesélted, hogy most 4 autót eladtál.
Ja, igen. Hogy, ja, és akkor erre a két autóra mondta, hogy ére 5 milliót, igen, elvitte volna 10 ére a 2-t. De persze nem adom el ilyet, meg veterán Zsiguli eset elnökeként, meg ilyenem nem lesz. Tehát 71-es Zsiguli puderkék színbe a kis alvásszámmal nem lesz. Nem lehet pótolni, vagy ha lenne is, akkor közel ennyi lenne a felújítása. Tehát most már fényezés lakatos, az megfizetetlen.
Én mondtad, hogy bejött valaki hozzád venni egy valamit, és vett 4-et.
Igen.
És ilyenkor az van, hogy te azokat nem is igazán akartad
de
eladni.
De akartam, tehát úgy jött már, azt se hirdettem, hanem ismerős útján egy nagyon távoli városból eljött, hogy úgy hallottam, hogy ez, és akkor azért ott elgondolkoztam, volt, amit akkor ott ajánlottam, föl a Polskit, de 2 konkrét volt, hogy az őt érdekelni.
És hogyha lenne egy régi Zsigulit felújítás előtt, belefognál, vagy inkább keresnél olyat, amit nem kell felújítani, és nézek itt Andrisra?
Igen, nekem van egy 1002-esem elég erősen felújítandó állapotban, de...
De nem éri meg.
Nem.
Tehát, hogyha ezt nem veteránra akarod,
persze,
akkor kell keresni akár 3-4-5 millióért egy szépet. Befektetésnek is szerintem úgy jobb. Meg a másik, hogy én szemlélet, ugye most én egy kicsit már átléptem erre a japán oldalra, tehát én nem, bár ott vannak ám szocik, tehát ott van egy pick-up Polski, mindenképpen meg fogom csinálni, mert nincs Magyarországom, de még Európában is kevés, vagy a Sport Dacia, vagy a 110R, tehát ott van, várakozik még 4-5 szoci, amit meg fogunk csinálni, mert megérdemlik, mert annyira különlegesek. De most egy 1002-es felújításában én már biztos, hogy nem kezdenék bele.
A zsigulizásnak Európában mi a fellegvára? Mondhatjuk, hogy Magyarország az, vagy
hát én
van
azt
még
mondom,
olyan, ahol komolyabban űzik?
Hát komolyabban. 10 éve, 13 éve, amikor ezt elkezdtük, és veterán zsiguli, és weblap, és mi folytunk a médiából, és elkezdtük felújítani ezeket az autókat úgy, ahogy kinéznek, tehát, hogy lekaparjuk az alját, sárga kadmiumos csavarok, meg minden, akkor bizony az oroszok ránk írtak, és szinte mintának vitték el minket. A Csikos cikkét azt Oroszországban lefordították, és már Csikos mondta, hogy több mint millióan olvasták ott is, meg Angliában is. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ők akkor még nem újítottak így föl. És most már van nekik is klubjuk, és most már ők magasabb szinten csinálják, mert azért ott közelebb kerülnek érdekesebb autókhoz. Egy érdekes történet a Meleg Norbert barátommal, akivel ezt az egyesületet csináltuk régen, meg ő is benne van. Ővele vettünk Litvániából egy 305-ös alvásszámú 1006-ost, 305-ös alvásszámút. Ugye ott az nulláról indultak, tehát azt mondtuk, hogy ez az első nap készülhetett. Felújítottuk, és azt mondtuk, hogy ennél öregebb nem lesz az életbe. Aztán jöttek az oroszok, ugye megismerkedtünk velük, eljöttek Magyarországra is, például meghívtak minket Toyettiba az 50 éves évfordulóra. Jó kapcsolatunk lett velük, és akkor ők mondták, hogy 305-ös, nekünk van egy 290-es tök eredeti állapotban. Sőt, azóta már van egy 50-es alvásszámú, 1006-os is nekik. Nincs vége ennek, és akkor én ott adtam föl ezt az alvásszám hajhászást.
És volt az a szintén elég korai példány, amit az Egyesület nevében licitre bocsátottatok?
Igen, az egy 12.000-es alvásszámú, már van 4.000-es is Magyarországon. Igen. Volt, azt megvettük azt, mert nagyon lelkesek voltunk, hogy felújítjuk, és lesz egy egyesületi autónk. Na most ez mi volt, nekem van helyem, ott állt nálam. Kinek van kapacitása felvételni? Én nekem. Tehát én azt mondtam, hogy és akkor utána, ha elkészül, akkor is ott van. Megyünk rendezvényre, kivigyel, akkor én mindig csak azt az autót vittem volna, nem vittem volna a sajátomat. Más is ugyanezen a szemléleten volt, aki még az Egyesületben esetleg ezt tudta volna vállalni, és akkor elhatároztuk, hogy mivel nagyon sokba került volna a felújítása, már akkor is, és mivel utána nem tudtuk volna ezt normálisan kezelni, mint egyesületi autót, mert értelmetlen, mindenkinek gyönyörű autói van, mindenki sajátját mutogatná úgyis. Ezért ezt feladtuk és liciten eladtuk, szintén a Total Car segítségével. Nagyon sokat adtak érte, igen.
Igen, ilyen 2 millió körül.
Nem, 1,2.
1,2.
Ja, ja. Hát ez sok van, mert ez olyan autó, hogy az alvázát is cserélni kell szerintem, tehát eléggé oda van.
És neked minden autód csak a tied, vagy neked is van közös autód mással?
Van még papíron, tehát a Meleg Norbival, meg a Tompa Gáborral, akit jól ismersz. Mi kezdtük ezt el csinálni, hogy megvettünk egy autót, közös névre írtuk, és közösen újítottuk föl közös költséggel, mert azt mondtuk akkor még, hogy itt ez az 1006-os a Norbival, minek kell mind a kettőnknek 1006-os, tehát van még mellette 5 másik zsiguli, hát így évente így cseréljük, hogy nálad van, nálam, és akkor van 1006-osunk. Aztán persze, hogy kellett magamnak venni egy 1006-ost. És akkor végül is elosztoztunk már így a Gáborral is, meg a Norbival is. A Norbival van még egy nagyon szép autónk, ez a Brunze replika autó. Biztos láttátok már azt is, amit ugyanúgy építettünk meg, mint ahogy a Brunze versenyzett 76-ba. Arra is figyeltünk, hogy egy 75-ös autóból építettük meg. Az még úgy közös, és azt ide-oda rakosgatjuk, de ezt már így szüntetjük meg.
De Japánban nincsen akkor
közösködésed? Japánban nincs. Nem működik ez annyira, vagy nincs értelme.
A japán autózásnak, a japán veteránozásnak a környező országokban hol van még ilyen kemény magja, mint nálunk?
Hát, ott szerintem az mindenhol van. Jobban, mint a szociautóban. Tehát, ahogy mondtam, Zsiguliban szerintem mi voltunk itt a minden. Németek is hozzánk jöttek, finn barátunk van, aki tagunk, tehát ide csoportosultak szerintem. Japánban nem tudom, talán ezt jobban tudjátok, de mit...
Szerintem az most annyira globális lett az elmúlt években, hogy
mindenhol.
Az mindenhol, igen. Igen. Európában is tényleg nagyon népszerű lett, de Amerikában is ugye egy teljes hype.
Angliában ugye egy kicsit könnyebb helyzetben van. Vannak.
Van. Némileg, igen.
Ők kezdték el szerintem.
Igen.
És akkor onnan azért jönnek autók.
Ugye lesz most június első hétvégéjén.
3.-4.
Pécsen a bulitok, és ott lesznek kerekasztal beszélgetések, amikből a kettőt én fogok vezetni. És ott is szóba fog ez valószínűleg kerülni, de a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy azt mondják, hogy a japán autógyártásnak a csúcsa az a 90-es évek volt. De van olyan nézet, ami szerint az igazából csak a 80-as éveknek a lefutása volt tulajdonképpen, más szerint a 2000-es évek első fele volt az, amikor a legjobbat gyártották. Te hogy látod ezt?
Hát nekem van olyan szerencsém, hogy van 80-as, 90-es évekbeli autóm is japán, sőt 2000-es is, és egyértelműen mondom, hogy a 90-es évek. Tehát van az olyan 86-osom, vagy van Suprám is a 80-as évek végéről, az már olyan határeset, de ezeken még formára is, kapcsológombokra, teljesítményre, futóműre, mindenre érződik, hogy az még az a 80-as évek. Ez szerintem az FC is az RX-7-ből. Az olyan 86 főleg, az a dobozossága, olyan kis egyszerűek, belül már próbáltak. Az FC RX-7 belül azzal a vastag plüss izéval, borítással, szőnyeggel, és az egy olyan luxus autó, vagy amit most jelent meg a 300ZX86-os, a Z31, az is olyan plüsös, minden olyan szépen meg van csinálva, de még nagyon 80-as évek. És akkor jött a 90-es évek elején a Z32-es, ami meg egy modern, mindenben modern, megjelenésben, technikában, és a teljesítményeket is nézzük, a tartóságot is talán, tehát a 90-es évek szerintem. És akkor van a 2000-es évek elejéről egy IS300-am, mert hogy legyen már egy Supra motorom, el volt balkormánnyal, meg még volt ilyen gondolatom, hogy kéziváltóval, meg turbóval, de nem lesz. És azon már érződik, hogy az még olyan hatás, még kicsit kockás, de már annyira luxus, annyira csendes, annyira, amit most egy autó, vagy még jobb. Tehát szerintem a 90-es évek az a csúcs.
Ott mi történhetett, hogy abban az évtizedben futott fel annyira a japán autó? Erre van teóriád?
Hát nekem csak, én vagyok annyira okos ember, de igen, a gazdaság szerintem akkor volt a csúcson, és hogy mitől, azt a gazdasági embereknek kéne itt kielemeznie, de az biztos, hogy egy típuson belül a Nissan nézzük, ott voltak a Silviák, a Skyline-ok, meg a Z-csoport, kétajtós haszontalan autóból ott volt nekik egy időben több. És ugyanez volt a Toyotánál is, az MR2, a Supra, a Celicák, hogy nem számított semmi. És olyan tartós és olyan nagy technikai dolgokat csináltak, hogy nem számított a pénz. Biztos, hogy ráfizetés volt. Meg most hallom, hogy a 350-370 Z-k, meg ezeket, amiket gyártanak, ezek mind csak presztízs autók már, ha még lehet kapni, és bukta mindegyiknek, de kell.
Hát az se véletlen, hogy a Toyota most már igazából Subaru-t és BMW-t matricázzát saját sportautóinak. Mikor mellett még ott van a GR részleg, ami iszonyatosan megcsinálja a saját házán belül, de igen, valószínűleg itt van egy ilyen dolog.
De Suprát hogy lehetett így? Tehát ezt nem tudom megérteni. Oké, gazdaságosság, de hogy BMW motor tenni egy Suprába szerintem.
Ez sorhat.
Nekem ezekkel kapcsolatban mindig az érdekes, hogy ugye az igazán finom cuccokat a belpiacra megtartották, és hogy innen nekünk a japán társadalomról ma annyira nem az a kép, hogy ilyen autókat vesznek, és ilyen autókkal élnek, és ezek szerint akkor mégis a legnagyobb, legerősebb márkák azért részben, vagy nagy részben szerintem akkor is inkább presztízsből készítették ezeket a csúcs termékeket, mert ezekből sosem nagy darabszám készült meg, valószínűleg nem ezen keresték ilyen téren a legtöbb pénzt, vagy fajlagosan lehet, de összességében valószínűleg nem. Tehát, hogy nekem ez mindig az érdekes, hogy alapvetően ezeket oda készítették, és innen, úgyhogy én nem voltam Japánban, nem is vagyok annyira mélyen az ismerője a kultúrának, de nekem nem az jön le a mai képből, hogy ott feltétlenül az emberek ilyen autókat szerettek volna vásárolni, de mégis minden márka készített ilyen elmebeteg, és teljesen a korszellemnek, vagy korszellem szerint csúcs technikájú autót, tehát nekem mindig ez az ilyen érdekes.
Nem, szerintem nem a korszellem, hanem jóval meghaladták ezt. Tehát az egy 3000 GT-nél, amikor a hátsó szárny megdől, meg lejön a spoiler, amit most kezdenek el a német autónál gyártani, tehát állítható futómű egy utcai autóba, ez a teljesítmény, meghaladták szerintem. Akkor nagyot akartak durrantani, és szerintem sikerült is.
A 90-es években ugye a japán gyártóknak, ugye a motorkerékpároknál, tudom, volt egy ilyen világot letaroló korszaka, amikor az összes motorsportot tulajdonképpen elkezdték bekebelezni és megnyerni. A GP-ben akkor nagyon ott voltak a csúcson, a Superbike-ban is eldöntötték, hogy akkor megverik a Ducatit, és ott nem számított pénz se semmi. Iszonyatosan durva vesztességeket termeltek, ott volt például az NSR, vagy NR750 projekt, amikor az ovál dugattyús motort kifejlesztették, 322 darab készült belőle, tehát gazdaságilag egy bukta volt, de megcsinálták, mert ezzel jelezték, hogy az ő szerszámuk a legnagyobb, az ő öntőformájuk a legnagyobb a piacon. Ugyanakkor az egyik kedvenc sztorim a japán autóiparról, hogy amikor a 70-es években ott egy hatalmas minőségi javulást értek el, ami ugye a 80-as években lett mindenkinek nyilvánvaló, a többi autógyártónak, az úgy csapódott le először az európai gyártóknál, hogy azok a szerszámipari beszállítók, akik mondjuk öntőszerszámokkal, meg maró, meg megmunkáló, fém megmunkáló szerszámokat árultak, azok így mondták a német ügyfeleknek, hogy figyelj, a japán gyártók az elmúlt évben így folyamatosan évről évre a fele szerszámot rendelik be tőlünk, és akkor kiderült, hogy azért, mert olyan szintű öntési minőséget tudtak megcsinálni a japán autógyárak beszállítói, hogy sokkal kevesebbet kellett utána rajtuk megmunkálni, és ilyen indikátorok csurogtak be először az európai gyártóknak a közös beszállítóktól, és aztán ki is derült, hogy igen, itt valami súlyos dolog készült, és akkor utána elérkezett a 90-es évek, amikor mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy itt a világ megváltozott. És utána meg most azt látom, hogy újra lett egy európai hullám, amikor az innovációt azt valahogyan visszahozták Európába.
Hát azért most is vannak jó japán autók szerintem.
Ja, egész biztosan a motorkerékpároknál viszont látom, hogy a japánok mostanában nagyon kevés átütő újdonságot mutatnak be. Uh-huh. Az autógyártásnál azért ez még szerencsére megvan.
A másik beszélgetés témája az konkrétan a japán autótípusok árának az elszállása lesz, ha jól tudom. És ennek kapcsán kérdeznélek, Attila, hogy ha most valaki ebbe beleugrana, akkor mit javasolnál, milyen típus az, ami szerinted egy ilyen best buy lehet?
Hát Sláger, NSX, Supra.
De az alsó végén a skálának, nem a felsőn.
Nincs már alsó, tehát nagyon drága minden szerintem. De hát mit, nem tudom, CRX-et, ha talál, érdemes talán emelkedik, de ugye kisebb értéket veszel, százalékosan ugyanit emelkedik az ára, tehát végül is százalékosan nézzük, akkor bármit veszel, minden megéri. Nem tudom megmondani.
Használati értékben nézve, melyik az, amelyik úgy szerinted hangulatában nagyon hozza ezt a 90-es évek japán vonalát, és ilyen jó szívvel ajánlanád, hogy valaki egy olyat vegyen, ha hétvégén csak gurulgatna vele, és nem egy gyűjtői sorba állítaná be.
Ha megint hova? Tehát én ezt is mondtam, fel akarok menni meccsekbe, akkor rally autót veszek. Ha családom van, akkor is ezt a négy ajtóst veszem, mert hátulra egy igazán sportautóban nem lehet. Ha Balaton akarok krúzolni, akkor egy MX-5-öt veszek, vagy valamilyen a levehető tetőst. Ha kinn akarok jönni az autópályán, akkor kell Suprát venni, a Skyline-t, vagy ilyesmit. Tehát az embere válogatja. Nehéz megmondani, hogy mit ér.
Gondolom azt érdemes megvenni, aminek a nevében benne van az, hogy Nismo, az, hogy Typer, az, hogy Evo, vagy az, hogy STI.
Hát a Nismo az egy változata, ugye? Az igen, megint de, más. Tehát
aminél ezek a szavak, vagy a szerepelnek, hát, azok biztosan nem rossz befektetések.
Igen. De most ugye a Subarunál is STI-t mondtad, az egy belpiacos, általában nem, ez se igaz, de egy GC8-nál belpiacos. Tehát persze az a legjobb, mert nagyon nagy élményt ad. De akinek nincs arra kerete, hogy 5-10 millió között vegyen egy STI-t, hanem vesz egy európai változatot, egy turbós autót, az töredéke áron van, de hasonló élményt ad. Tehát ez pénztárcától függ, hogy ki mit tud venni és akar venni. Meg embertől, családi állapottól, sok mindentől.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Ha máskor nem, akkor június 3-án, 4-én fogunk újra találkozni, és ti is találkozhattok velünk, hogyha eljöttök Pécsre, és megnézitek részben Attila gyűjteményét, részben meg az itthon felelhető legérdekesebb és legszebb japán autókat. Köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
Kocsi.hu. Autós apró hirdetések gyorsan, igényesen.
A műsor a Béton partnere.